Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
Fice Tíma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit, önök az egészségügyi műsort hallgatják. A műsor első órájában a hőség lesz a központi téma. Elsőként a napfényvédelemmel és a leégés okozta kockázatokkal foglalkozunk. A bőrvédelem után a vízfogyasztás kerül terítékre. A nagy melegben ugyanis fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék utánpótlás. Majd ezt követően sürgősségi szakorvos ismerteti, hogy milyen szabályokat érdemes betartani a kánikulában, valamint azt is elmondja, mi a különbség a hőguta és a napszúrás között. A műsor második órájában a természetes kozmetikumokról szólunk. Ezekkel a témákkal készültünk mára. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Horváth Csaba zenei szerkesztő és az ügyeletes hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Did we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go fade out now. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower.
Egyre tudatosabbak az emberek a napfényvédelemmel kapcsolatban, de még így is sokan akadnak olyanok, akik meggondolatlanul napoznak. Magiszter Katona Gábor kozmetológust és gyógyszertechnológus szakgyógyszerészt kérdeztem, hogy milyen hatóanyagú krémeket kell keresnünk, ha már megtörtént a baj.
Tegyük fel, hogy valaki nem használt fényvédőt és nagyon leégett. Mi a teendő ebben az esetben, hogyan lehet a leghatékonyabban ezt kezelni?
Ez nagyban függ ugye az égésnek a súlyosságától. Általában elmondhatjuk, hogy három részre tudjuk osztani ezt a napégés súlyosságát laikus szemmel. Van az az enyhe bőrpír, amit szerintem mindannyian ismerünk, akár egy fél óra, egy óra alatt is összeszedheti az emberben a rekkenő hőségben és erős UV-sugárzásban, még a városban is. A második típus az a tipikus erős leégés, amit általában az emberek fürdőzés közben, napozás közben szednek össze, hogyha 10, 11 és 3-4 óra között vannak kint a strandon. Ez már fájdalmas bőrpírt jelent, duzzanatot, gyulladást. Ennél az első két esetnél még tudjuk kezelni a dolgokat, és hát hogyha már kialakulnak maguk a hólyagok, tehát hólyagos napégésről beszélünk, akkor már felmerül a hőgutának a gyanúja, és akkor mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni.
Gondolom az bőrtípustól is függ, de azért mennyi időt kell a napon tölteni, hogy hólyagosra süljön valaki, égjen?
Igazából ez, ahogy te is említetted, nagyon függ az embernek a szervezetétől, főleg a bőrtípusától, illetve az antioxidáns státuszától is. Mert igazából ez a fajta égés hasonló tünetekkel jár, mint amikor megfogjuk ugye véletlenül a tűzhelyet, de egészen másmilyen mechanizmusok jönnek létre. Ilyenkor gyakorlatilag a szervezet azt veszi észre, hogy az UV-sugárzás, mint káros sugárzás, roncsolja magát az emberi szövetet, és hát a bőrünk az gyakorlatilag azért is lett kitalálva, az evolúció azért találta ki, hogy még mindig jobb, hogyha a bőrünk sérül, ezáltal, mint hogyha fontosabb belső szerveink. Erre a sérülésre ad választ a szervezetünk gyulladással. Ilyenkor nagy mennyiségű szabadgyök szabadul fel, és ezek a szabadgyökök nagyon könnyen tudnak reagálni más molekulákkal, és hát amikor egyesülnek, akkor gyakorlatilag az a szövet, az a molekula, az legyen a mi fehérjénk, vagy bármilyen kötőszövetünk, az roncsolódik. És ezt a roncsolást próbálja a szervezetünk nekünk jelezni fájdalommal, duzzanattal és pirossággal. Úgyhogy ez nagyon függ attól, hogy az embernek milyen típusú bőre van, milyen gyorsan reagál a bőre erre a károsodásra, mennyi pigment, melanin van úgy a bőrében, illetve hogy milyen az aznapi UV-sugárzásnak a mennyisége.
Gondolom, hogy akik mondjuk ott az első 1-2 kategóriába tartoznak, amiket mondtál ugye a leégés fokozatainál, ott azért otthoni krémes kezeléssel ezt lehet csillapítani. Milyen hatóanyagú krémeket mondanál, mint szakember?
Hogyha az első szakaszban vagyunk, tehát van egy ilyen enyhe bőrpír, azért tusolás közben érezzük azt, hogy leégtünk, akkor mindig próbáljunk olyan könnyű hidratáló krémeket keresni, amelyek illatanyagmentesek, könnyen tudnak oszlani a bőr felületén, és esetleg kozmetikailag aktív hatóanyagokat tartalmaznak, amiknek gyulladáscsökkentő hatásuk van. Ilyen például az egyszerű pantenol, idézőjelben egyszerű, hiszen nagyon hatásos tud lenni. Enyhe bőrpír, enyhe gyulladás esetén ide tartoznak például a niacinamid tartalmú termékek, és ez is egy B-vitamin fajta, illetve származék, régi bevált módszer, igazából ez egy annyira nem használják kozmetikumokban, mert nem egy nagyon elegáns hatóanyag, de maga a halolaj, illetve a halolaj tartalmú kenőcsök tudnak még hatásosak lenni, illetve még a ceramidokat sem kell elfelejteni, hiszen égés során nem csak a gyulladás az, ami problémát okoz, hanem ilyenkor megsérül ugye a szervezetünk, tehát a bőrünknek a barrier rétege, és ezt szeretnénk támogatni ceramidokkal, amik beépülnek a bőrben, és akkor csökkentik magát a dehidratációt. Második csoportba, ha már beleesünk, tehát már fájdalmas duzzanatról van szó, és már nagy felületről szinte már alig tudunk hozzáérni a bőrhöz, akkor elmehetünk patikába, ott a kollégák majd segíteni fognak. Ilyenkor szoktunk ajánlani enyhe kortikoszteroidos kenőcsöket, hiszen azok nagyon jó gyulladáscsökkentő hatásúak, és nem kell tőlük félnünk, hogyha megfelelő minőségben és mennyiségben használjuk őket, illetve szoktunk még ajánlani egy specifikus antiszeptikumot, egyfajta antibiotikumot, ami ezüst tartalmú, hiszen ilyenkor a megsérült bőr esetében az a probléma, hogy könnyen felül tud fertőződni. Úgyhogy ezt a kettőnek a kombinációját szoktuk alkalmazni, hogyha már hólyagos égésről van szó, akkor mindenféleképpen érdemes orvoshoz elmenni. Ők már, ha kell, akkor beutalnak minket a bőrgyógyászatra.
Itt még egy kérdés fölmerül bennem. Mindig vannak házi praktikák, és ugye a leégés esetében is ugye mit mondanak mindig az idősebb családtagok, hogy hát ugye tejföllel vagy joghurttal kell lekenni a leégett bőrfelületet. Ez használható praktika?
Én azt elhiszem, hogy 100 évvel ezelőtt, amikor még nem volt semmilyen hidratáló krém otthon, akkor lehetőleg jobbat akarták az emberek egymásnak, úgyhogy ha belegondolunk, hogy a tejföl az végül is egy emulzió, amiben ugye, ugyanúgy benne van a krémekre jellemző vizes és olajos fázis is, akkor el tudom képzelni, hogy hűteni tudta magát a területet. Ma már ezt ne tegyük, arra kérek mindenkit. Tejföl, jogurtok lehet, hogy túlsavasak, irritálni tudják a bőrt, a bennük lévő különböző gombák, mikroorganizmusok, amik egyébként arra szolgálnak, hogy megsavanyítsák a tejet, még valamilyen körülmények között egyébként tudnának is segíteni, hiszen a probiotikumok azok szerves részeit képezik a bőrfelszínnek, de ezek nem kontrollált mikroorganizmusok, nem kontrollált savasságról beszélünk, úgyhogy nagyobb kárt tudnak okozni, mint hasznot. Hogyha tényleg nyaralunk, és egy olyan területen, ahol hétvégén nem dolgozik, se bolt, se gyógyszertár, és nincs nálunk semmilyen krém, vagy égés utáni kezelő termék, bár egyébként, hogyha nyaralni megyünk, akkor érdemes ezekből felkészülni, akkor inkább ajánlanám az egyszerű vizes, hidegvizes borogatás, mint sem, hogy valamilyen élelmiszert tegyünk a bőrünkre. Persze az a fontos, hogy ezeket a kezelő első másodfokú problémára alkalmazott hidratáló krémeket is természetesen este használjuk. Ha már kialakult maga az égés, akkor mindenféleképpen azt javaslom, hogy kerülni kell magát a napsugárzást, tehát hogy nappalra is feltehetjük ezeket a termékeket, várjuk meg, hogy beszívódjanak utána, 30-as vagy 50-es faktorú terméket használni, de semmiféleképpen sem menjünk ki a napra.
I really don't like it when you do that. You know I don't like it when you do that. So why?
egy leégés után mennyi ideig nem kellene, hogy napérje az új bőrt? Tehát akkor, hogyha már mondjuk levedlet, vagy kezd vedleni, és érzékeny még az alatta lévő bőr. Tehát ez is nyilván személyfüggő, de körülbelül mennyi ideig kellene pihentetni a napozást?
Igen, ez személyfüggő, és attól függ, hogy milyen gyorsan reagál a szervezet. Általában az UV-sugárzásnak kitett bőr olyan 6 és 24 órára rá kezd el igazából reagálni, tehát amikor nagy mennyiségű UV-sugárzás ér minket, akkor egy negyed, illetve egy nap után érkezik el magának annak a gyulladásnak a csúcs, és általában olyan 4-5 napig tart, úgyhogy ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy 4-5 napig nem érdemes. Egyébként sem érdemes kimenni erős napsütésre, de 4-5 napig fokozottan vigyázni kell erre a területre.
Akkor nyaralás közben már csak ezért is érdemes akkor napfényvédővel kimenni a partra, ugyanis hogyha a nyaralásból elmegy 4-5 nap a regenerációra, akkor azért csak megfontolandó, hogy lekenjék magukat.
Igen, és elsősorban tehát ami a legfontosabb az, hogy amilyen az ózon rétegnek a minősége és milyen időjárási viszonyok vannak. Én már ez a 10 óra felét mondanám azt, hogy 10-től 4-ig, 5-ig nem érdemes egyébként közvetlenül a napra menni, semmiképpen sem kimenni napozni ebben az időszakban. A fizikai védelem egyébként az, ami a leghasznosabb, tehát hogyha nem megyünk ki magán a napsütésre, ilyenkor nem napozunk, megpróbáljuk minél jobban leredukálni a vízben töltött perceket. Lehet venni egyébként már UV-szűrővel ellátott különböző pólókat, nadrágokat, amik hasonló anyagból vannak, mint a fürdőruhák, csak lefedik ugye a felső és alsó testrészeket. Ezek adják a legnagyobb biztonságot. 11 óra előtt, illetve 4-5 óra után használhatjuk ezeket a különböző fényvédő termékeket. Szerintem már az emberek nagy része tudja, de érdemes megint elmondanom, hogy lényegi különbség a 30-as és az 50-es faktorú termékek között nincs. Tehát ne gondoljuk azt, hogyha délelőtti órákban 30-as faktorral kenjük be magunkat, és utána pedig déltől 4-ig 50-essel, akkor majdnem dupla nagyobb védettséget élvezünk. Ez nem így van, 1-2%-os eltérés van a két terméknek a védőhatása között, úgyhogy próbáljunk inkább olyan terméket választani, amit szívesen használunk többször. Hogyha nem megyünk be vízbe, akkor általában másfél-két óránként újra kell kenni ezeket a termékeket, illetve hogyha víz éri a bőrfelületet, akkor magát a sós vizet ezt blitsük le édesvízzel, és ha nem is múlt el maga másfél-két óra az előző bekenés után, de vízbe mentünk, akkor mindenféleképpen reaplikálni kell ezeket a fényvédőkrémeket.
Van-e hosszú távon következménye annak, hogyha valaki leég?
Természetesen nem csak akut problémákat okoz, mint ahogy azt már említettük ezeknek a tüneteit, hanem azt próbáljuk úgy elképzelni, hogy ezek a szabad gyökök, amik nagyon-nagyon nagy mennyiségben termelődnek ilyenkor, hogyha UV-sugárzás éri a bőrünket. Említettem, hogy mint egy kvázi kamikaze molekulák, amint reagálnak más molekulákkal a bőrszövetben, akkor károsítják azt. A legrosszabb az, hogyha valamilyen nukleinsavat vagy DNS-t károsítanak, hiszen a gének azok, amik tovább tudják örökíteni ugyebár az információt. Képzeljük el azt, hogy van egy papír, ami tele van szöveggel, információval, és mi azt állandóan újra fénymásoljuk. Ugye mindenkinek a fejében benne van az a kép, hogyha ugyanazt a fénymásolt lapot, tehát az új fénymásolatokat újra és újra fénymásoljuk, akkor egy idő után sokkal rosszabb minőségű papírt kapunk, sokkal rosszabb minőségű írással, és a végén talán már teljesen el is mosódik maga a szöveg, vagy elmosódnak ezek a betűk, és már nem tudjuk leolvasni a rajta írt szöveget. Amikor a sejtek osztódnak, akkor gyakorlatilag ugyanez történik. Osztódás során persze ilyenkor 10, 20, 30, 40 éve kellene, hogy elmúljanak, ahhoz, hogy maga az információt már ne tudjuk leolvasni. Hogyha valamilyen roncsolás éri magát ezt az információt, tehát a szöveget, akkor mutációk alakulhatnak ki. A következő fénymásolás során, vagy sejtosztódás során már akár rákos sejtek is kialakulhatnak. Úgyhogy mindenféleképpen javasolnám azt, hogy a gyerekeket védjük leginkább, hiszen különböző kutatás is bebizonyította azt, hogy 15 éves kor előtt minden egyes leégés többszörösére tudja növelni magának a bőrrákkornak a kockázatát, de hát felnőttek esetében is akkumulálódik maga a károsodás, tehát a bőr az mindent meg tud jegyezni, és nem abban a pillanatban fog ugye maga a rák mutáció problémát okozni, hanem 10, 20 vagy akár 30 évvel később.
És mondjuk rá mi van akkor, hogyha leégés után hetekkel is még viszket ez a bőrfelület, ami leégett? Az mit jelez?
Ilyenkor megsérül maga a bőrbarrier réteg, a gyulladás miatt a bőr legfelső rétege elkezd hámlani. Tudom, hogy kellemetlen viszkető érzést tud okozni, illetve még inkább kellemetlenül néz ki. Ilyenkor sem javasolnám azt, hogy valamilyen hámlasztó terméket használjunk. Gondolok itt most a gyümölcssavakra, semmiképpen sem mechanikus bőrradírra. Esetleg, amivel meg tudjuk gyorsítani magát ezt a hámlási folyamatot, az egy magasabb úreatartalmú termék, egy 10-15-20%-os úreás termék, vagy valamilyen tej, az magát a hámlást meg tudja gyorsítani, ez mellett hidratálja is a bőrt, de nem fog nagyobb irritációt kialakítani.
Az is egy érdekes dolog, hogy több helyen például hallottam, akár hogy közösségi média felületeken, hogy vannak ilyen fényvédőszer tagadók, akik azt mondják, hogy ugye többet árt egy fényvédő, mint használ, mert ugye tele van olyan anyagokkal, amik ugye a bőrön keresztül felszívódnak, és károsan hatnak. Te most erre mit mondanál, mit kell esetleg szem előtt tartani egy naptejnek a megvásárlásakor?
Az alapgyógyszerészeti állítása az, hogy minden anyagnak, minden hatóanyagnak van mellékhatása. Tehát minden gyógyszernek van mellékhatása. Ugye a fényvédő termékek azok nem gyógyszerek, de felfoghatjuk azt, hogy a bennük lévő fényvédő molekulák azok ugyebár hatóanyagok, úgyhogy lehetnek mellékhatásaik, lehetnek az emberek allergiásak ezekre a hatóanyagokra, lehetnek érzékenyek. Ha valamilyen nyálkahártyával érintkeznek, akkor irritációt tudnak kiváltani. Legfőképpen ide sorolhatjuk ugyebár a szemet, az embernek a szeme könnyezhet ezektől a termékektől, de még mindig sokkal biztonságosabb és sokkal fontosabb az, hogy a bőrünket megvédjük az UV-sugárzástól, mint amilyen mellékhatásaik lehetnek ezeknek a fényvédő molekuláknak. Igazából Európában és Amerikában, tehát az itt engedélyezett gyógyszerhatóanyagokat, illetve kozmetikailag aktív hatóanyagok, azokat nagyon szigorú körülmények között szokták ellenőrizni, úgyhogy én ettől nem félnék, hogyha valaki úgy döntene, hogy biztosra szeretne menni, tehát nem szeretné azt, hogy valamilyen kémiai anyag felszívódjon a bőrén keresztül, akkor használhat olyan termékeket, amikben mikronagyságú különböző pigmentek vannak, ide soroljuk legtöbbször a cinkoxidot, illetve a titániumdioxidot. Ezekkel a termékekkel mi a probléma az, hogy hagynak egy fehér réteget a bőrnek a felszínén. Éppen egy pár évvel ezelőtt volt kérdéses, ugye a nanoméretű cinkoxid és titániumdioxidnak a használata. Nagyon hatásosak, sokkal hatásosabbak, mint azok a szemcsék, amik nagyobb méretűek. Nem hagynak ugye fehér foltot, de ugyanúgy fel tudnak szívódni, mint a kémiai fényvédők, úgyhogy csökkentették is a maximális koncentrációnak a mennyiségét ezekben a termékekben. Gyermekek esetében egyébként legtöbbször ezeket a nagyobb szemcseméretű fényvédő termékeket szoktuk ajánlani, hiszen ezek a legbiztonságosabbak, legkisebb eséllyel fognak irritációt vagy allergiát kiváltani, és hát a kisbabák esetében még, hogyha a bőrük fehérebb, rajta marad ez a fehér réteg, őket még ez nem zavarja.
Ne hazudd, hogy éltél már, ameddig a szíved vár. Nem vagy csak egy árnyék, egy lenyomat a falon. Az élet csak egy árnyáték, ismerős a két árnyék. Összenéznek némán, kiabálnak vakon. Olvasni fog tudom. Árnyékomat elhagy.
az vagyok, és tán végképp megvakul a szám, és elhallgat a szemem.
Itt az Újvidéki Rádió.
A bőrvédelem után most a vízfogyasztással foglalkozunk. A nagy melegben ugyanis fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék utánpótlás. Dr. Úri Emese, általános orvost, a Zombori Egészségház igazgatóját, Battyányi Bosznai Amarilla kérdezte a témában.
Van egy nagyon fontos témánk, amiről ilyenkor nagy melegben beszélgetnünk kell, ez pedig az elegendő vízfogyasztás, ugyanis azt mondják a szakemberek, hogy ez az egyik legfontosabb teendőnk a kánikulában. Doktornő, mondjuk el mindjárt az elején, hogy miért nagyon fontos ez, és mit is értünk elegendő alatt?
Én azt hiszem, hogy az utóbbi jó pár évben rengeteget beszélünk, úgy általában az elegendő vízbevitelről, ugye 2 liter mindenkinek ott cseng a fülében, hogy annyi az a minimum, amit szükséges lenne naponta bevinni. Viszont amikor kánikulában élünk, ugye mint ahogy most van, tehát a nagy forróság az különösen kimerítő a szervezetünk részére, azért mert ugye megemelkedik a testhőmérséklet, a szervezet azt izadással próbálja valamilyen módon enyhíteni, az izadással pedig ugye több vizet veszítünk, mint különben. Ami nagyon fontos itt rögtön az elején kiemelni, hogy az izzadással nem csak vizet veszítünk, hanem elektrolitokat is. Úgyhogy itt arra is figyelnünk kell, hogy milyen fajta folyadékkal pótoljuk tulajdonképpen a szervezetünknek a vízháztartását. Nagyon fontos a tiszta víz bevitele, tehát ugye a csapvíz elsősorban. Ha az nincs, akkor ugye a palackozott vizet, itt mindig a legminőségesebb az üvegpalackban tárolt víz, az sokkal drágább persze, de az tulajdonképpen a legegészségesebb. A napon álló plastik flakonokban tárolt víz, amit nem tudjuk, hogy mióta áll az erős tűző napon, vagy esetleg hanyatszor hordják ki, vagy nem tudjuk, hogy mikor töltötték fel, azok mindig veszélyesebbek, mert mikroplasztikát tartalmaznak. Tehát ha csak lehet választani, akkor mindig jobb a csapvíz, mint az ellenőrizetlen körülmények között tárolt flakonokban árusított víz. Erre is oda kell figyelni. Körülbelül ugye normális keretek között is a 2 litert be kellene vinni naponta, kivételt képeznek azok a krónikus betegek, akik bizonyos megszigorításokra vannak ítélve, itt elsősorban a krónikus vesebetegekre, vese elégtelenségben szenvedőkre gondolok, a szívgyengeséggel élőkre, és a persze, akik művese kezelésre járnak, ott mindenféleképp oda kell figyelni a vízháztartásra, illetve a vízbevételre jobban mondva, mivel nekik az egy külön megterhelést jelent a szervezetük számára. Viszont normális esetekben a hőségbe akár 3 és 4 liter vizet is bevihetünk. Ha fizikai munkát végzünk, ha sportolunk, akkor az izzadás az fokozottabb a szervezetünkben, akkor erre különösen oda kell figyelni, tehát ez a mennyiség akár meg is emelkedhet. Hogyha valamilyen betegségben szenvedünk, tehát lázasak vagyunk, hányunk, hasmenésünk van, akkor is nagyobb vízpótlásra van szükség. De a 2 liter az a normális körülmények között értendő. Minden extrém körülmények között, betegség vagy fizikai terhelés alatt, nagy izzadsággal járó terhelések mellett mindig meg kell emelni ezt a vízmennyiséget. A gyerekek testében a víz százalékos aránya sokkal magasabb, mint ugye felnőtteknél, akkor különösen oda kell figyelni a vízbevitelre. Kisgyerekeket állandóan kínálni kell, ugye a baba néha nem tudja jelezni, hogy szomjas, tehát az anyuka minden 10 percbe, fél órában itassa meg a gyermekét. A gyerekek, akik játszanak, elfeledkeznek arról, hogy szomjasak. Ugyanezt történhet időseknél, és esetleg a szervezetük már nem jól reagál arra az impulzusra, hogy szomjúság van jelen, tehát őket is folyamatosan kínálni kell folyadékkal. Cukorbetegeknél szintén a vízbevitelre nagyon oda kell figyelni, tehát bő vízbevitelt kell. Tulajdonképpen ugye magasabb a vízbevitel szükségletük, mivel maga a magas cukorszint a vérben ugye elvonja a vizet, vizelet által, tehát azok a cukorbetegek általában többet, nagyobb mennyiségben ürítenek vizeletet, és ezáltal azt pótolni kell. Amikor a megterhelésekről, tehát fizikai megterhelésekről, sportolásról beszélünk, illetve olyan egyéneknél, akik különösen izzadékonyak, náluk ajánljuk az izotonikus italokat, az ásványvizeket, a gyümölcsleveket, amelyek nem édesítettek. A cukorra azért hívjuk fel a figyelmet, a cukrot kerülni kell a nagy forróságokba, mert elvonja a vizet, ugye, mint említettem, a cukorbetegeknél is. Tehát elvonja tulajdonképpen a sejtjeinkből a vizet, a magas cukormennyiség, és ezáltal a sejtjeink még jobban szomjaznak. Ugyanígy a kávé, a nagy mennyiségű kávébevitel is vízhajtó, tehát elviszi a vizet, amit bevittünk a szervezetünkben. Gyógynövényteát is lehet inni. Az araboknál figyeltünk fel arra, hogy langyos folyadékkal csitítják a szomjukat. Ez nagyon egészséges. Tehát mi általában ugye ilyen hőségben, frizsiderbe tároljuk a vizet, ez nem annyira jó, tehát nagyon nagy különbséget jelent a szervezetünknek, és ugyanakkor azáltal bevizzük a jéghideg vizet, a szervezetünk hirtelen azt érezteti, ez a hideg víz a szervezetünkkel, hogy a külső környezetünk hidegebb, és beindul a hőtermelés, tehát egy ellenreakciót indít be a szervezetünkbe, ezért a langyos víz, a langyos folyadékok, tehát nem forró semmiképpen, de picit alacsonyabb vagy egyenlő testhőmérsékletünkkel, ezek a folyadékok oltják tulajdonképpen a szomjunkat legjobban, és legkevésbé terhelik, meg változtatják meg azt a homeosztázist, ami a szervezetünkbe valamilyen módon beáll. Ugyanakkor ugye arról is beszéljünk, ami köztudott, hogy a túl hideg víz ugye esetleg egy toroggyulladás és okozhat, ami ugye még jobban megkeseríti az életünket ebben a melegben. Az alkoholt is kerülni kell, mert annak is vízhajtó hatása van, ugyanúgy, mint a kávénak. Hogyha alkoholos italokat iszunk, akkor meg kell emelni a vízbevitelt, a kávéval úgy szintén mindig igyunk vizet. A cukrozott italok tulajdonképpen nem oltják a szomjat, csak még jobban szomjasak leszünk, tehát kerülni kell ezeket a fajta folyadékokat a rekkenő hőségbe. Én azt mondanám, hogy különben is, tehát az általános normális életkörülményekben is ezekből kevesebbet kell bevinni a szervezetünkbe.
Tehát nem csak a kánikulában.
Így van. Ne feledjük el azt, hogy az ételeknek is van víztartalma, tehát ha leveseket fogyasztunk, akkor azáltal is vizet viszünk be, ugye itt is a forró leves semmiképpen nem ideális ebben a nagy melegben, tehát langyos folyadékokat, a hideg levesekkel legyünk csak annyiban óvatosak, hogy jól tároljuk őket, nehogy esetleg ételmérgezést kapjunk, tehát ezekre a dolgokra is oda kell figyelni, amikor az étkezésre gondolunk. A jogurt, a kefir is pótolja, a tej is pótolja a vízháztartást, illetve elősegíti. a leves, gyümölcsök, illetve zöldségfélék, az uborka, a paradicsom, a görögdínya, az eper, ez is mind pótolja valamilyen formában a vizet. Hogyha ezt nem tesszük, ugye valamilyen oknál fogva nem iszunk elegendőt, akkor megjelennek a szomjúság jelei, a szájszárasság. Hogyha erre sem figyelünk fel, akkor ugye extrém esetekben már koncentrációcsökkenés, fáradtság, fejfájás oka is nagyon sokszor lehet, a kiszáradás, szédülés, gyengeség, azok már extrémek, azok már nagyon komoly jelei annak, hogy valami komolyabb történik a szervezetünkkel. Hogyha a vizelet sötétebb, az azt jelenti, hogy nem ittunk elegendő folyadékot. Itt ugye persze arra gondolok, hogy nincs esetleg valamilyen más betegség mögötte, tehát hogyha normál, egészséges emberek vagyunk, gyerekek, és sötétebb a vizeletünk ebben a forróságban, az azt jelenti, hogy nem iszunk elegendő folyadékot. Hogyha ritkábban vizelünk, ugye, mert elizzadjuk, vagy nem viszünk be folyadékot, ez is egy olyan jel, amire fel kell figyelnünk. Tehát legalább 2,5-3 liter folyadékot, extrém esetben, hogyha túl aktívak vagyunk, sportolunk, dolgozunk, a tűzön napon izzadunk, akkor még az lehet 4 liter folyadék is naponta. A víz a legjobb választás, kivéve, hogyha nagyon sokat izzadunk, akkor pótolni kell a sót, ugye a régi öregek, ahogy mondják, amikor kapálni jártak, akkor mindig vitték a szalonnát és a vizet, ugye, hogy pótolni kell az izzadság által elvesztett ásványi anyagokat is. A cukros, alkoholos italokat, koffeint kerüljük, illetve minimálisan használjuk, és mindig vizet igyunk mellé, tehát hogy pótoljuk azt a vizet, amit ezek az anyagok kitolnak a szervezetünkbe vizelet által. Idősek, gyerekek, krónikus betegek, azok különösen figyelnek oda a víz bevitelre, és ugye hát persze hordjunk magunkkal vizet. Itt újra hangsúlyozom, legideálisabb az üvegpalackban tárolt víz. Ha nincs más lehetőségünk, persze akkor a plasztik is megteszi, de ne legyen mindennapi szokásunk, hogy plasztik üvegbe hordozzuk, és csak abból ígyük a vizet. Tehát munkahelyen a csapvíz teljesen megfelelő, otthonunkban szintén a csapvíz. A különböző tisztító rendszereknek előnye, hátránya van, hogyha rendszeresen karban tartjuk, akkor jó, hogyha nagyon túlszűri a vizet, akkor alacsony az ásványi anyagtartalom, tehát ez nem megfelelő, főleg a melegben, és hogyha nem tisztítjuk rendszeresen, akkor esetleg bakteriális fertőzés veszélye is fennáll. Tehát a csapvíz, hogyha egy városi szinten nézzük, az állandóan használ, állandóan folyik, tehát egy folyóvíz mindig kevesebb szennyező anyagot tartalmaz, mint az állott víz, mint a palackokban tárolunk, amit esetleg a szűrők keresztül kapunk, tehát ezekre a dolgokra is oda kell figyelnünk.
Még egy kérdésre kanyarodnék csak ki a vízfogyasztás tekintetében, gondolom nem csak bennem, másban is fölmerült már, hogy van-e úgymond túlzott vízmennyiség, amivel árthatunk a szervezetnek ilyenkor?
Igen, van túlzott vízmennyiség, hát időseknél, gyerekeknél előfordulhat, hogy nem kellőképpen reagálnak, illetve nem mérik fel jól a vízbevitelt. Ilyenkor ugye izomgörcsök is keletkezhetnek, úgynevezett relatív ásványhiány miatt a szervezetünkben. Ugye a víz az nagyon föloldja, kisebb mennyiségben, kisebb koncentrációban található a víz, illetve, hogyha a műsor elején említettem, azok a betegek, akiknek vízszigorításuk van, és hogyha megemelik a vízbevitelt, ők tulajdonképpen komolyan is megbetegedhetnek. Itt elsősorban a művese kezeléssel élőkre gondolok, a vesebetegekre és a komoly szívbetegekre. Tehát náluk mindig legyünk azért óvatosak. Náluk a legfontosabb, hogy kerüljék a hőségben való tartózkodást, tehát hogy hűtött helyen, besötétített hűtött szobákba, akinek nincs klímaberendezése, az korra reggel még mindig azért hűvösek az éjjelek, szellőztessen jól ki, utána sötétítse be a szobát, és egy enyhe légmozgás biztosítson egy kis forgású ventilátorral, tehát így meg tudja oldani azt a vízszükségletet, és állandóan ugye öblögesse ki a száját, hogy az az érzet ne legyen benne, hogy szomjas. Tehát itt azokra gondolok, akiknél a vízbevitel káros. Hogyha pedig nagy mennyiségbe visszük be vizet, ugye öntudatlanul, vagy nem figyelünk föl rá, akkor is fölhigulhat, mint említettem, a szervezetben az ásvány anyagok koncentráció, illetve, mint az előbb mondtam, a túl szűrt vizek, tehát az úgynevezett alacsony ásványi anyagtartalmú vizek is lehetnek veszélyesek, hogyha csak azokat isszuk. Tehát nyáron, amikor izzadunk, akkor a természetes vizek, az alacsony ásványtartalmú vizek, tehát a nem nagyon ritka ásványtartalmú vizek, ugye ezeket szoktuk ajánlani, amikor valakinél valamilyen vesekövességről van szó, tehát ilyenkor nem ezt kell, nem a puha vizeket kell használni, hanem a kemény vizeket, amelyben ásványi anyagok vannak, mert ezzel pótoljuk azokat az ásványi anyagokat, a nátriumot, a káliumot, a klórt, amit izzadással veszítünk.
Vajon így, ez így marad, maradhatna így, veled utazom haza, én megint. Most már nem ülsz hátra, ahol olyan döcögős az út, előről minden látvány többet nyújt. Dőj hátra az idő, még kivált, valahogy most nem tombol, ellazul és tempóra jár, nem is olyan jól. Ez így jó, csendes óra bérben, mulatozunk, amíg a reggel eljön értem. Vagy érted, nem ez a lényeg, alszik az egész város, és mi lehetünk ma éjjel a legjobb páros. Dőj hátra az idő, még kivár, valahogy most nem tudom. Nem tombol, ellazul és tempóra jár.
Bajai Mária Stella a szakember segítségével összegyűjtötte, hogy mik azok a legfontosabb szabályok, amit ezekben a meleg napokban érdemes követni az egészségünk megőrzése érdekében. Valamint arra is fény derül, hogy mi a különbség a napszúrás és a hőguta között.
A napokban megérkezett az idei nyár eddigi legmelegebb időszaka. Az egész országban tartósan 35 fok feletti Celsius fokra lehet számítani, ami akár a 40 fokot is elérheti. Bajai dr. Bálint Csilla sürgősségi szakorvossal összeszedtük a legfontosabb tippeket a meleg elleni védekezéshez, hogyan viseljük el a kánikulát, illetve mire figyeljünk, hogy a lehető legkönnyebben vészeljük át az extrém hőség hatásait. Az egyik legfontosabb meleg elleni védekezés, hogy kerüljünk cseréljük a tűző napon való tartózkodást 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, a fokozott óvatosság az utakon, és eközben a szemünk védelme is egy napszemüveggel, valamint természetesen bőrünk védelme sem kevésbé fontos, magas faktorú naptej használatával. A gyerekekre különösen fontos odafigyelni, hiszen sokkal érzékenyebbek.
Tapasztalhatjuk azt, hogy évről évre ezek a hőhullámok, illetve ezek a forróságok ugye mindig kellemetlenebbek és mindig elviselhetetlenebbek. És minden évben úgy állunk hozzá, mint körülbelül az 5 centis hóhoz, hogy hopp, meglep bennünket. Ami nagyon fontos, hogy a folyadékbevitel, és erre nagyon oda kell figyelnünk, és én ezt így mondhatom akár kisgyerekeknél főként, mert a kisgyerekeknek, mondjuk rá egy pici babának, ugye a hőregulációja, a hőközpontja még nincs úgy kialakulva, mint a fölnőtt emberek. És egy-kettő túlmelegedhetnek ezek a gyerekek. És ezért tapasztalhatjuk azt, hogy kisebb gyerekeknél a hőguta sokkal jobban jelen van. Nagyon fontos náluk a folyadékpótlás és a folyadékbevitel. És mivel ők nem tudják reagálni nagyon gyakran, ugye, egy-kettő megjelenik náluk ez a hőguta, ami hányással, fejfájással, egészen ödémáig, szóval egész komoly tünetek jelentkezhetnek, úgyhogy a gyerekek ugye kórházba kerülnek. De hát ugyanez érvényes az idősebbekre is, tehát mindenkire, hogy kerüljük el azokat az órákat, amikor azért 40 fok van kint. Tapasztalhatjuk azt, hogy az UV-sugárzás az 8-9-es fok szinte hetekig, hónapokig, és nem ajánlatos azért kimenni mondjuk rá egy 40 fokba, vagy egy 35-6 fokba, még 32-be se, megfelelő védekezés nélkül, ha csak tényleg nagyon muszáj, akkor menjünk ki. De ugyanezt el tudom mondani egy magas páratartalmú napra is, amikor szintén óvakodni kell azoknak, akik érzékenyebbek, magas vérnyomással küzdenek, akiknek szív problémáik vannak. Kerüljék azt, hogy kint tartózkodjanak, amikor csak tehetik, inkább bentöltsék ezeket a meleg napokat. Ajánlatos ilyenkor még a légkondicionálást is alkalmazni. Hogyha ugye igénylik mondjuk rá az emberek, mit tudom én, azt a sétát, vagy valamit, hogy kint legyenek, azt inkább az esti órákba. Akkor egy kicsit kellemesebb, vagy pedig akkor a reggeli órákban, amikor még ugye nincsen az erős nap. Mindenféleképpen, ha indulunk valahova okvetlenül, fejfedő, vizet vinni akár egy kis üvegben magunkkal, nézzük, hogy világos ruhába legyünk, nehogy valami sötétbe. Amit talán meg lehet említeni, most már nem idegen, még talán nem is luxus dolog, hogy fedjük a bőrünket, amit írnak, mert akár 2 perces tartózkodásra is leéghetnek azok, akik érzékenyebbek, és ugyanígy a kisgyerekeknek is a bőrét. Vannak most már ezek az 50 faktoros, vagy 30-as faktor, de szerintem az nem elég, amikor nagyon erős a nap. 50 faktoros krémekkel tessék azt a bőrt ápolni, bekelni, és ez is nagyon fontos. Ugyanígy a napszemüveg is. Elfelejtjük azt, hogy nekünk a szemünk épp ugyanolyan érzékeny az UV-sugárzásra, és épp úgy sérülhet, hogyha ugye nagyon erősen süt a nap, akár a bőrünk. És hogyha kocsiba ülünk, ugyanúgy, mink azt elfelejtjük azt, hogy azt gondoljuk, hogy az üveg mögött nem érhet bennünket, vagy nem sérhet. Igenis sérhet. Ha úgy hajtunk kocsit, hogy kint nagyon süt a nap, tessék feltenni a napszemüveget.
Az emberek sokszor keverik a napszúrást és hőgutát. A doktornő kiemeli a közöttük lévő eltéréseket, a tünetek, illetve körülmények terén is, majd tanácsokkal is ellát, ha tapasztalnánk magunkon.
Meg kell különböztetnünk a napszúrást, és meg kell különböztetnünk a hőgutát. Nem ugyanakkor jelentkezik. A napszúrás akkor jelentkezik, hogyha erős napsütés van kint a természetben, vagy amikor kint vagyunk, és ugye magas UV-sugárzás, erős napsütés ér bennünket. Ugyanakkor kaphatunk hőgutát is, viszont hőgutát kaphatunk akkor is, hogyha nincsen ez a napsütés, csak egyszerűen nagyon meleg van kint, nem viszünk be elég folyadékot, és nagyon magas a páratartalma a levegőnek. Akkor is kaphatunk hőgutát, és ez főként a gyerekekre, illetve az idősebb emberekre jellemző. Nagyon hasonlóak a tünetek is. A napszúrásnál van egy nagyon erős fejfájás, hányinger, olyan, hogy szédülés, akár magas láz is jelentkezhet. Míg a hőgutánál nagyon jellemző az ember, ugye, amikor magas hőmérséklet van, izzad. Arra oda kell figyelnünk, amit az előbb is mondtam, hogy a csecsemők, ők nem izzadnak, mert még a hő központjuk, a hőregulációs központjuk nem fejlett, és ezért ők könnyebben kapnak hőgutát. Egy fölnőtt ember izzad, és így adja le a többlet hőmérsékletet. Abban a pillanatban, ugye a hőgutának talán az első jele az, hogy abban marad az izzadás. Nem izzadunk többet, Abban a pillanatban más tünet talán nincs is, egy fél órára, órára rá jelentkezhet hányás, akár hasmenés is, és hőemelkedés. Ez különbözteti meg a napszúrástól, hogy a napszúrásnál fejfájás, hányás, szédülés, a hő utána pedig abban marad az izzadás, és egy nagyon magas hőemelkedés jelentkezhet, ami igen veszélyes tud lenni, főként pici gyerekeknél. Szóval ez a hőemelkedés lehet akár 40 fok is, és erre oda kell figyelnünk, azonnal orvoshoz forduljunk. Amikor mondjuk rá ilyen enyhébb tünetek vannak, akkor elég az, hogy elvonulunk hűvösebb helyre, légkondicionált helyre okvetlenül, és igyekezünk körülbelül olyan fél liter, egy liter folyadékot meginni fél óra alatt. Hogyha már intenzívebbek a tünetek, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.
Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
Something and I can't think about anything else. Guess it could work.
az Újvidéki Rádió.
A természetes kozmetikumok egyre nagyobb teret hódítanak a piacokon. Sokan egyre több anyagra allergiások vagy érzékenyek, a természetes alapanyagokból készült termékek pedig pont erre nyújtanak megoldást. Balog Alexandra kozmetikust kérdeztük.
Mielőtt még elindítottam a vállalkozásomat, már akkor eldöntöttem, hogy természetes alapú kozmetikumokkal szeretném végezni az arckezeléseket, illetve más kezeléseket is, ha van rá lehetőség. Azért tartom ezt fontosnak, mert tisztában vagyok vele, hogy egyes kozmetikumok mennyi káros anyagot tartalmazhatnak, amely nem tesz jót a bőrnek, amellett, hogy tartalmaznak nyilván olyan hatóanyagokat, amivel előrébb tudjuk vinni a bőr állapotát, vagy a bőr állapotának a javítását, de viszont mellette azok az anyagok, amelyek egyes folyamatokat gátolnak, illetve hosszú távon a használata nagy károkat tud okozni a bőrben. Így rátaláltam a Balzsam Labor nevű cégre, akik természetes alapú kozmetikumokat gyártanak, és ezekkel a termékekkel kezdtem el kezdetben végezni az arckezeléseket. Majd az ő cégjüknél jártam különböző továbbképzésekre, és volt egy ilyen kreatív kozmetikus nevezetű képzés, ahol tanították a különböző készítményeknek a keverését. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek félkész termékek, tehát mi hatóanyagokat nem vonunk ki gyógynövényekből, hanem már ki vannak vonva a hatóanyagok, illetve hatóanyag kombinációk, és különböző alapkrémekkel, alapgélekkel, bázisvajakkal keverjük ezeket a termékeket. Miután befejeztem a kreatív kozmetikusi képzéseket, tisztában voltam vele, hogy csak is ilyen módon szeretnék arckezeléseket is végezni az én szalonomban. Úgyhogy utána kezdtem el valójában a krémeket kevergetni, illetve személyre szabott arckezeléseket csinálni. Ez azt jelenti, hogy amikor eljön valaki hozzám egy arckezelésre, a kezelés ideje alatt nyilván megvizsgálom először is a bőrt, hogy milyen állapotban van, elbeszélgetünk a vendéggel, hogy mi a célja, stb., milyen problémái vannak, és ahhoz mérten teljesen személyre szabva keverem ki a készítményeket, mellyel dolgozok. Így sokkal hatékonyabb lehet a kezelés, mint a standard kozmetikumoknál. És ugye innen jött az, hogy otthonra is készítek akkor termékeket, mert hogyha a kezelés megfelelő, mellette nem elég az, hogy valaki bármilyen krémet használ otthon, ahhoz, hogy a végeredmény tényleg az legyen, amit az ember elvár, ahhoz az otthoni ápolásnak is megfelelőnek kell lennie. És ettől kezdve kezdtem el otthoni készítményeket is gyártani.
És van kereslet ezekre a természetes alapanyagokból készült termékekre, hogy mit tapasztalsz?
Én úgy veszem észre, hogy az emberek egyre tudatosabbak, és egyre több figyelmet fordítanak erre, hogy akár a kozmetikumok, vagy az élelmiszer, vagy bármi más, amit napi szinten használunk, milyen összetevőket tartalmaznak. Nyilván, amikor még elindítottam a vállalkozásomat, nem azt mondom, hogy az emberek nem voltak tisztában vele, hogy ez mennyire fontos, hogy természetes kozmetikumokkal végezzük a kezeléseket, vagy hogy ők otthon természetes kozmetikumokat használjanak. De viszont voltak emberek, akiket fel kellett világosítani, hogy miért is jobb ez a módszer, vagy miért jobb ilyen termékeket használni, és ma már, akik hozzám járnak, azok tisztában vannak vele, hogy ez számomra mennyire fontos a saját egészségem miatt is, a vendégek egészsége miatt is, illetve bőrüknek az egészsége miatt, és azt veszem észre, hogy igen, egyre tudatosabbak az emberek, fontos számukra az, hogy természetes kozmetikumokat használjanak, káros anyagoktól mentes kozmetikumokat, és ez megmutatkozik abba is, hogy az arcápolást is az én termékeimmel végzik, illetve a más kiegészítő termékeket is nálam vásárolnak.
És az alapanyagokat honnan szerzed be?
Az alapanyagokat egyrészt Magyarországról, illetve Szerbiából is vásárolok. Magyarországról szerzem be a termékeket, mellyel készítem az arckezeléshez a dolgokat, illetve termékeket. Más hatóanyagokat pedig, főleg illóolajokat, illetve tiszta olajokat, azokat pedig innen Szerbiából. Ezekkel készítem a kiegészítő termékeket, mint például a szúnyogriasztó spray, illetve a fájfájdalomcsillapító illóolajkeveréket is.
Hogy jött a szúnyogok elleni készítmény? Mi inspirált?
A szúnyog elleni sprayt azért álmodtam meg, mert én is kint vagyok sokat a szabadban, van nagy kertünk, és kint szoktunk dolgozni esténként a párommal, így sűrűn-sűrűn találkoztam szúnyogokkal, már előbb is gondolkodtam rajta, hiszen ez a képzés által nagyon sok mindent megtanultam, illetve most már sokkal önállóbban tudok bármilyen terméket elkészíteni az évek során összegyűjtött tapasztalatok miatt, és gondolkodtam rajta, hogy szükségünk lenne valamilyen természetes összetevőjű termékre, készítek magunknak szúnyogriasszosprayt. És ez volt az első, ugye, hogy magunknak készítem, és akkor mi tesztelgettük itthon. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első recept, amit kitaláltam, nagyon jól sikerült. Ugye ez egy kétfázisú készítmény, tehát vizes és olajos fázist is tartalmaz. Az olajos fázisban főleg illóolajok vannak, eukaliptusz, menta, levendula és geránium. Ezek mind ugye riasztják a szúnyogokat, nem szeretik a szúnyogok ezeket az illatokat. És akkor úgy néz ki ez a készítmény, hogy ezt fel kell rázni használat előtt, és a bőre kell permetezni, vagy akár lehet a ruhára is. A tesztelés során azt vettem észre, hogy ha csak magamra permetezem, és nem kenem szét, akkor nem olyan hatékony, mint hogyha befújnám magam, és utána szétkenném a teljes bőrfelületen alaposan. Tehát ez volt a tesztelésben nagy áttörés, hogy észrevettem, hogy így akkor sokkal jobban működik. Más különösebb dolgot igazából nem tudok elmondani róla, de viszont ahogy bekentem magam, akkor észrevettem, hogy a közelembe se jöttek a szúnyogok, tehát szúnyog zümmögést sem hallottam. És akkor ezt meséltem a szalomban a vendégeknek, és akkor többen is érdeklődtek a termék iránt, és akkor így jött ez, hogy akkor gyártottam a vendégek részére, és nem csak saját részre. És mondhatom, hogy a mai napig is nagyon sok rendelés van, mert tényleg nagyon elégedettek vele a vendégek. Egyrészt örülnek neki, hogy nem tartalmaz fölösleges összetevőket, ugye, mert a boltban kapható termékekben nagyon sok olyan anyag is van, amely nem biztos, hogy az egészségünket szolgálja, és ez pedig csak természetes gyógynövény alapú dolgokat tartalmaz, kárt nem okozhat a bőrben nyilván, nem tudom, szájba, szemben nem szabad fújni, erre vigyázni kell, de egyébként a bőrön keresztül felszívódva csak pozitív hatásai vannak.
Milyen termékeket készítesz még?
Vannak a kínálatban különböző arcápolási termékek, tehát különböző tisztító tejek, tonikok, bőrradír, nappali ijeli krémek, ezek természetesen nem standard termékek, hanem mindegyik személyre szabottan készül el. Különböző szérumokat is szoktam készíteni, arcpakolásokat, illetve regeneráló készítményeket különböző sérülésekre. Ezen kívül pedig testápolási termékeket is lehet rendelni, és vannak ugye még a kiegészítő készítmények, ide sorolnám a szúnyog elleni sprayt, fejfájdalomcsillapító készítményt, de ezeken kívül külön rendelésre szinte bármilyen terméket el tudok készíteni. Volt, aki rendelt már öblítőt is, azt is meg lehet oldani természetes összetevőkből, illetve különböző fürdőolajokat.
És milyen alapanyagokkal dolgozol? Vagy miért jobb a boltban kapható termékektől ez, amit te készítesz?
Ezek a készítmények abban különböznek a boltban kapható termékektől, hogy ezek tényleg csak azokat a hatóanyagokat tartalmazzák, amelyre a bőrnek szüksége van, vagy az adott problémát tudjuk vele megoldani. Nincsenek benne fölösleges anyagok. Ezen kívül nincsen benne mesterséges tartósítószer, színezék és illatanyag. Nyilván van benne tartósítószer, de az is természetes alapanyagokból áll. És emiatt azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mint a bőrápolásnál, testápolásnál, vagy bármi, amit napi szinten használunk, amit magunkra kenünk, hosszú távon gondot tud okozni, hogyha folyamatosan viszünk be olyan anyagokat a szervezetünkbe, amelyekre nincsen szükségünk, vagy olyan anyagokat, amik konkrétan kárt is okoznak hosszú távon. Ha valaki például a bolti termékről vált át ilyen személyre szabott készítményre, mint amit én is készítek, észrevehetően nagy lesz a változás már akár egy hónapnyi használat után is. Most például, ha valakinek szüksége van egy hidratáló krémre, megveszi azt a boltba, a hidratáló anyagokon kívül tartalmaz nagyon sok mindent, amire nincsen szüksége a bőre, lehet, hogy valamennyire ellátja a feladatát, a vendég tényleg érzi azt, hogy javult a bőrképe. De viszont, ha összehasonlítja az én termékemmel, ami ugye teljesen személyre van szabva, ez azt jelenti, hogy például rendelt tőlem valaki egy hidratáló krémet, én megvizsgálom a bőrét, és azon kívül, hogy hidratáló anyagokat teszek bele abba a krémbe, más anyagokat is tudok beletenni, hogy javítsuk a bőrképet, vagy közelebb kerüljünk a célhoz, amit szeretne a vendég. Például, ha azt látom, hogy jelenleg fokozott a fagyútermelődés, akkor tudok bele fagyútermelődés szabályozó anyagokat is tenni, vagy hogyha kipattogzott kapillárisokat látok a bőrén, akkor érvédő szérumot. Ez azt jelenti, hogy összességében sokkal több mindent orvosolunk, és sokkal jobb lesz a bőrképe ugyanannyi idő alatt, mint hogyha egy másmilyen terméket használt volna, ami nincsen így személyre szabva. És most már sokan ezért is jönnek hozzám arckezelésre, mert mondjuk a környékén nem nagyon van olyan kozmetikus, aki ilyen természetes alapanyagú termékekkel dolgozik, vagy ilyen személyre szabott kezelést, illetve terméket készít. Sokaknak ez a problémájuk, hogy nem tudják eldönteni, hogy milyen termékre van szükségük, vagy egy átlagos krémet használnak, és nem hozza a kívánt eredményt, vagy ugyanígy az arckezeléseknél is csak egy egyszerű tisztításra járt máshova, és ha eljön hozzá, érezhető a különbség, hogy mennyire más egy kezelésnek a hatása, amikor teljesen személyre van szabva.
Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Az első órában a hőség volt a központi téma. Foglalkoztunk a napfényvédelemmel, a vízfogyasztással, valamint arról is szó esett, hogy mi a különbség a hőguta és a napszúrás között. A műsor második órájában a természetes kozmetikumok előnyeiről hallhattak egy beszélgetést. A munkatársak nevében Fice Téma köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szombaton éjjel 1 óra után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
there's nothing left to smoking. We both know it. We got a neck to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. This broken silence, our thunder crashing in the dark. Nothing, nothing gonna save us now. This broken silence, bartender crashing in the dark. This broken record, spinning less circles in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Nothing, nothing gonna save us now. No, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Oh, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Oh, this broken silence, bartender crashing in the dark. Oh, this broken record, spinning less circles in the bar. This
espacio volando esta vez.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no vio la salida, yo creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, ey, se me eriza la piel.
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa?
Llévame a volar por todos los planetas. Tú eres de la mía, los dos planetarios bailando champeta. Vamos a atravesar como los cometas, prendidos en fuego mientras resolvemos de quién es la arepa. Vamos a romperlo todito, te voy a dejar bien contenta. Me gustan así,
hippie John Lennon, Yoko en los 70. Te veo a los ojos y no hay gravedad, estamos en cámara lenta. Estamos flotando, burbuja de amor, Juan Luis y sus 440.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener.
Baby, no veo la salida, creo que aquí me quedé.
Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez.
Cuando te miro a los ojos,
se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa.
Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa?